Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hogy mennyire szükséges nekem hosszú alapigéket felolvasnom, az most pillanatokat el fog dőlni, egy kis közvéleménykutatás következik. Mi lelkészek általában föltételezzük, hogy akikhez szólunk evangélikus alkalmakon, azok Biblia olvasó útmutató szerint olvassák a Szentírást. Most, hogy ez tényleg így van, vagy ezt mi csak úgy gondoljuk, ezt most szeretném megtesztelni. Tehát kérdezem azt, hogy ki az, aki jelenlévők közül most itt velünk együtt olvassa az első misszió történetet, az apostolok cselekedetét, úgy, ahogy pünkösd óta kiporciózza nekünk az útmutató. Tehát most nem kell szégyelni, ha valaki nem olvassa, de az se, hogyha valaki olvassa. Tehát, hogy tudjam azt, hogy mennyire tételezhetem föl, hogy olyan igékről akarok szólni, amelyek már úgy dolgoznak bennünk. Tehát most nem fogom kikérdezni, nem kell megírni, csak kíváncsi vagyok, mert nem szeretném nagyon hosszan azzal az időt tölteni, hogy olyat olvasok föl, amit úgyis már nagyon jól ismerünk. Tehát ki az, aki olvassa az abcselt, röviden így szoktuk mondani, ezekben a napokban. Igen, ez egy tiszteletre méltó, nem is kisebbség, talán egy olyan erős 50%. Jó, akkor ez engem felszabadít arra, hogy nem fogok mindent felolvasni, de azért egy-egy olyan mondatot, ami szó szerint is fontos, hogy elhangozzék, azt mindenképpen idézek majd. A 16. fejezet ugye az, ami ezekben a napokban a kezünkben van, és ugye ez az egész nyár arról szól itt Magyarországon, hogy a legkülönbözőbb formákban, legkülönbözőbb közösségekben emlékezünk arra, hogy 20 éve megnyílt a határ. Ugye átszakadt a vasfüggöny, most volt múlt szombaton, ugye, vagy bocsánat, az már vasárnap volt? Vasárnap, igen. Egy ünnepi istentisztelet Sopron pusztán, talán van, aki a televízióban látta, kilátta, ez is egy kis teszt, igen. Ez már tényleg kisebbség. Na, a lényeg az tehát, hogy van egy olyan tendencia most, hogy hát ne felejtsük el azt, ami 20 éve történt, mert mi magyarok általában nem az az igaz ránk, hogy csak a szépre emlékezünk, hanem a szépre pláne nem emlékezünk. Mi mindig panaszkodni szeretünk, sokszor hálátlanok vagyunk, pesszimisták. Na, de én most nem a 20 év ezelőtti határnyitásra szeretnék emlékezni, aminek nem akarom csökkenteni a történelmi súlyát, hanem egy 2000 évvel ezelőtti nagy határ átlépésre, amit Pál és néhány munkatársa tett meg, amikor ugye az evangélium, ma így mondanánk, hogy Törökországból, akkor inkább így fogalmazunk, hogy Kis-Ázsiából megérkezett Európába, Görögország földjére, pontosan Filippi városába. Már délután is utaltam rá, hogy ugye még hát Görögországról általában talán két dolog jut eszünkbe, nyáron a görög dinnye, amúgy pedig a olimpiai játékok, ugye, hogy hát Görögországból indul a láng. Na most a Biblia nem tud erről, a Biblia arról tud, hogy Görögországban is meg kellett, hogy érkezzen a láng, az evangéliumnak a fénye, és ezt Pálék viszik oda, amiről beszámol a 16. fejezet. És én azért is tartom most nagyon fontosnak, hogy egyfajta ilyen gyógyító emlékezés, ezt is sokszor halljuk már egyházi körökben, hogy a memóriánkat kicsit frissíteni, kezelni kell, hogy emlékezzünk, hogy mit is tett az Isten korábban, vagy éppen a mi korunkban. Azért tartom nagyon fontosnak, mert az európai kereszténységet nagyon sokszor temetjük. Általában hallunk ilyen örvendetes híreket, hogy mi van Koreában, mi van Afrikában, és akkor úgy bennünk kialakul lassan már egy ilyen kisebb rendűségi érzés, hogy mi európai keresztények, hát mi még vagyunk, már ugye ezt halljuk, hogy poszt-krisztiános korban élünk, mi már túl vagyunk a kereszténységen, már templomokat zárunk be, templomokat adunk el, templomokat alakítanak át, ugye halljuk mohamedán szentélyeknek és bevásárlóközpontoknak, és ki tudja mi mindennek az európai nagyvárosokban. És ugye jön a nagy gumicsont, ami rágódók már évek óta, és még az új Európa Uniós alkotmányban sincs ott az Isten neve, ez is mutatja, hogy nagyon nagy baj van, mert nincs ott abban a dokumentumban az Isten neve. Engem ez egyáltalán nem érdekel, hogy ott van az Isten neve. Az igazán kérdés az, hogy a szívekbe Európában ott van az Istennek a neve. Mert, bocsánat, ha ezzel most valakit megbántok, de mit segít rajtunk, hogy a magyar nép himnuszában ott van az Isten neve, amikor a magyar nép nagy része ma is pogány, és Isten nélkül él, és az Isten csak káromkodásként veszi a szájára. Tehát nem az segít rajtunk, hogyha benne van egy énekben az Isten neve, vagy egy alkotmányba beleírták azt, hogy mit tudom én, keresztény gyökerek, hanem igazán az segít rajtunk, hogyha ezek a gyökerek olyan élő gyökerek, hogy abból ma is élet fakad, és gyümölcsöket teremnek a keresztény közösségek. Na most ilyen szempontból érzem én nagyon-nagyon fontosnak ezt a fejezetet, és örülök, hogy pont úgy adatott, hogy a missziói konferenciák idején adja a kezünkben, mondjuk így, Isten szent lelke ezt a fejezetet, mert lehetőséget kapunk arra, hogy visszamenjünk a forráshoz. Aki ugye megnézi Budapestnél a Dunát, annak valószínűleg nem sok kedve van beleinni abban a moslékban, ami ott folyik, ugye? Ha valaki elmegy a Fekete-erdőhöz és megnézi azt a forrás, biztos volt, aki már járt ott, azt mondja, hoppá, ez már igen, ott érdemes meríteni. Na most így kell egy kicsit nekünk is most egy ilyen időutazásra elindulnunk, és nézzük csak meg, hogy hogyan is indult az európai kereszténység. Nézzük csak meg, hogy vajon mi volt ott a forrásnál, ott a kezdetnél. Vajon hol tévesztettünk irányt? Vajon hol folyik szét az élet vize, és lesz sok tekintetben sivataggá Európa? Jürgen Moltmann írja egy könyvében, a Kis reménységtana címe, azt a drámai mondatot, hogy Európa ma kialott füstölgő kráterek vidéke, egy reménytelen földrész, ahol úgy tűnik, hogy kihaltak, kiégtek a nagy történelmi egyházak, és jön minden más keletről és nyugatról, vagy keletről, vagy nyugatról. Vajon hol veszítettünk irányt? Hol folyt el a víz, vagy hol ömlött bele annyi szenny a kereszténységbe, hogy már nem lehet ráismerni, hogy hát tényleg ezek még keresztjének, amikor mindent mindennel összevegyítenek? Én úgy gondolom, ez a néhány talán bevezető mondat jelzi, hogy nagy szükségünk van arra, hogy most odafigyeljünk, mi is volt ott az elején, hátha lehet újrakezdeni, sőt, biztos, hogy lehet újrakezdeni, mert Istennek minden lehetséges, még az is, hogy nem csak Koreát és Afrikát, és Indiát és Kínát tudja újraébreszteni és éleszteni, hanem minket, európai keresztényeket, és ebben mi lehetünk az ő áldott eszközei, munkatársai. Hát hogyan is indult az egész? Úgy emlékszünk arra, 16. fejezet, 6. vers, ez ma délelőtt már előkerült, hogy Pálék jobbra-balra elindulnak ott a mai Törökország területén, hol erre, hol arra, és valami döbbenetes, amit olvastunk itt, hogy egész egyszerűen próbáltak menni, és így olvasom, a Szentlélek nem engedte nekik. Aztán egy mondattal később elindulnak Mízia felé, fogalma sincs, hogy hol van, valahol Kis-Ázsiába. Próbáltak Bitiniába jutni, azt se tudom, hogy hol van, nem ez az érdekes. Jézus lelke nem engedi őket. Tehát az első, amit nagyon érdemes megjegyezni, hogy az európai kereszténység úgy indul, hogy először is Isten lezár bizonyos utakat, amelyekre az emberi bölcsesség akart elindulni. Mert valószínűleg úgy gondolták Pálék is, hogy elég nekünk ez a kis szűkebb vidék, ugye mi is azért ugye, keletről jöttünk, az egész kereszténység egy keleti közegben született vallás, és majd ott térítgetjük a zsidókat, meg azokat, akik egyáltalán figyelnek ránk, és egyszer csak azt látják, hogy itt is fal, ott is fal. És fölismerik, és ez az óriási, hogy legalábbis aki leírta Lukács fölismeri, nem biztos, hogy Pálék azonnal így látták, de Lukása úgy írja le, hogy ezek a falak azért voltak, mert a Szentlélek nem akarta, hogy arra menjenek. Nem akarta a Szentlélek, hogy a kereszténység egy kicsi, belterjes zsidó szekta irányzat legyen, és ott úgy Kis-Ázsiába úgy el vannak, aztán majd lassan-lassan talán megszűnnek, vagy beleolvadnak. Hanem Istennek valami nagyon nagy terve és álma volt, az evangélium az egész világnak szól, Isten úgy szerette az egész világot, hogy úgy döntött, hogy nektek el kell indulnotok egy másik földrész, egy másik kultúra felé, át kell lépni azt a kis biztonságos határt, el kell indulni Görögország felé, ami akkor jelentette a világ szellemi fellegvárát, Görögország Athénnal, mint fővárossal, aztán el kell menni az akkori birodalom szívébe, Rómába is. Tehát itt indul el a kereszténység, majd hivatos szóval úgy mondanánk, egy globális, az egész világot átfogó irányba, és ezt lehet, hogy akkor Pálék se érezték, mi viszont látjuk, hogy itt egy, ha úgy tetszik, egy missziói robbanásnak vagyunk a tanúi. Na most mire volt szüksége ez az induláshoz? Arra, hogy ezeknek az apostoloknak legyen annyi alázata és bizalma, hogy miután falakba ütköztek jobbra és balra, és azt mondják, hogy jó, akkor vigyen az Isten engem arra, amerre akar. És itt van az a fantasztikus jelenet, most nem fogom felolvasni az egészet, de jól ismerjük, hogy Pálék alszanak, az ember az elalvás pillanatában teljesen rábízza magát az Istenre, mert nem tudjuk, hogy föl fogunk-e ébredni másnap reggel. És az álom, ez a teljes Istenre hagyatkozó állapot az, amelyben kap egy üzenetet az apostol, egy olyan üzenetet, amit Isten egy számunkra ismeretlen, névtelen makedón férfin keresztül így fogalmaz meg, jöjj át Makedóniába, vagy is akkori Görögország egy tartományába, légy segítségünkre. Egy segélykiáltás indítja el az evangéliumot Európa felé. Egy álomból születik az európai kereszténység, és egy segélykiáltásból születik az európai kereszténység. És az az egy kérdés, és talán nagyon jó ezt így az első este elmondani, ezen a most induló konferencián, van-e ma füle a Magyarországon élő keresztényeknek arra, hogy meghallják a segélyszót? Ki az, aki ma segítséget kér tőlük? Lehet, hogy nem egy makedon férfit kéne meglátnunk, hanem talán egy sötétbőrű roma vagy cigány testvér, mindegy, melyik szót használjuk, vagy most bármi, nem akarok egyetlen szűk körre koncentrálni most, de mindenképpen egy segélykiáltás indítja el Pálékat a túlsó part felé, Görögország felé. Tehát kellett egy nyitott fül, amely meghallja, hogy mit akar az Isten, és meghallja ennek az embernek, ennek az ismeretlen görög férfinek a segélykiáltását. Aztán, amikor megérkeznek oda, ugye megint nem kell talán felolvasnom, az az első élményük, hogy ott sétálgatnak Filippiben, és elvetődnek egy folyópartra, és ott találkoznak egy Lídia nevezetű bíbor árus asszonnyal. És akkor itt van egy mondat, amit azért szeretnék szó szerint felolvasni, a 13. Szombaton kimentünk a városkapon kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz, és köztük van ez a bizonyos Lídia is. Itt megint egy nagyon fontos mozanatra hívnám fel a figyelmet. Tehát van már egy álom, van egy segélykiáltás, elindulnak, mert fölfogják, hogy most az Isten valami újat akar kezdeni. Van egy emberi előkészület, kimennek, tájékozódnak, tudomásukra jut, tehát nem úgy megy ám csak, hogy na, bocsánat, de kiállok az aluljáró közepén, aztán ha esik, ha fúj, üvöltöm, hogy Isten szeret, most nem akarom bántani azokat a testvéreink, akik ezt csinálják, lehet rajta áldás, de az itt Pálék azért úgy fölmérik a terepet, mint egy magvette, azért megnézik először, hogy most hova is kezdjük az evangéliumot hirdetni. És nem véletlenül mennek szombaton, folyópartra, ez egy bizonyos, ha úgy tetszik, szimbolikus, kultikus hely is a folyónak, ugye a vallásokban nagyon nagy szerepe van, nem csak a Gangesre gondolok mondjuk, hogy a hinduizmusra utaljak, hanem a kereszténységben is, mikor a Jordán egy fantasztikus hely, ugye, egy szimbólum, és ma is folyópartok mellett csodák történnek, ugye János testvér tudna beszélni a Horváth Kálmán kereszteléséről, az nem a Jordán volt, hanem
Nagybőzsönyi patak,
és ott megkeresztelt egy fiatal embert, akit azóta is ismerünk és tisztelünk képernyőről és másonnan. Tehát a folyó mindig is egy olyan hely volt, ahol az ember érezte, hogy valami változhat, esély van a tisztulásra, a víz, az élet szimbóluma, túlsó part. Tehát a hely is nagyon érdekes és tudatos. Tehát azért apostolok nem úgy vakon rohantak bele a világba, megkeresték azt a helyet, ahol össze szoktak gyűlni az emberek. Mert ott van már az Isten előttünk. Tehát nem Pálék kezdik el tulajdonképpen az evangéliumnak a hirdetését, vagy legalábbis a talaj előkészítés már megtörtént, mielőtt ők odaérkeztek volna. Ugye ez, amiről Adi olyan szépen ír egy versében, hogy amikor győztem, akkor ő járt előttem és megelőzött. Tehát tulajdonképpen párig arra döbbennek rá, hogy most átjöttünk egy eddig ismeretlen országba, és akkor ez is a kiderül, hogy itt is vannak emberek, akik valamilyen Istent keresnek, vagy lehet, hogy az élő Isten keresik, vagy a zsidók Istenét, de imádkozni szoktak, és nem söpri le Pál azt, hogy ez egy szokás, egy üres tradíció. Igen, a tradíció lehet üres, a tradíció lehet egy kiszáradt fa. Mély gyökerei vannak, de már száraz. De, maradjunk ennél a képnél, az a száraz fa az lángra lobbanhat. Az Isten a száraz tradícióból is tud életet csiholni. Ezért nem szabad egyszerűen lesöpörni azt, hogy ja, hát ezek csak úgy énekelnek, meg csak úgy imádkoznak, meg megszokták, meg oda se figyelnek a liturgiára. Igen, van ilyen kiszáradás, megüresedés, szenvedünk tőle a történelmi egyházakban. De vegyük itt is észre, hogy egy megszokást, egy tradíciót hogyan használ föl arra az apostol, hogy kezdi hirdetni az evangéliumot, és akkor ott van azért a kulcsmondat a 13. után, hogy az Úr megnyitotta Lídia szívét. Tehát itt van az a szikra, amit nem Pál gyújtott meg, mert a Szentléleken nem mi dobálózunk, ahogy ezt néhányan gondolják manapság, hogy gurítom a Szent Lelket, ugye, mondja egy általunk ismert, nehéz most a jelzőt megtalálom, egy valaki, aki igét gondol hirdetni, de nem biztos, hogy ez mindig ige. A Szentlélek nincs a mi birtokunkban fordítva, a lélek tudja felhasználni Pál apostolt, úgyhogy hirdeti az evangéliumot, és ennek az asszonynak a szíve megnyílik. Tehát a nyitott fülek után ott van a kezdetnél a kinyíló szív. És aztán nagyon érdekes a folytatás, mert mit csinál Lídia? Megkeresztelkedik, tehát dönt, megtérés, újjászületés, keresztség ott a folyóban megtörténik, és ennek következményeként Lídia nem csak a szívét nyitja meg, hanem azt mondja, hogy szálljatok meg a házamba. Vagyis a kereszténység azonnal ott van a családokban, az otthonokban. És ez, amit ma újra észre kéne venni, és föl kellene fedezni, hogy az a kereszténység, amely a templomokra korlátozza magát, az halálra van ítélve. Ha a 768 órájából vasárnap 10-től 11-ig vagyunk keresztények, akkor vége. Mert a kereszténység 24 órás csodálatos ajándéka az Istennek, hogy vele közösségben élhetek. Tehát ezt én leszűkítem arra, hogy amikor belépek a templomba, na igen, akkor épp keresztény vagyok, de már a templom lépcsőn szidom a szomszédomat és mindenkit, aki éppen nem hallja. Ennek semmi köze a kereszténységhez. Tehát itt egy rendkívül fontos mozzanat, hogy a kereszténység úgy születik meg Európában, nincs templom, nincs egyházi struktúra, hierarchia, zsinat és püspökök és esperesek és semmi, hanem van egy olyan közösség, egy folyópart, egy csodálatos katedrális, az Isten kék ege, aki látta ezt a soproni közvetítés, valami döbbenetes élmény volt, ott lenni a természetből, a liturgikus szín mindig zöld, legalábbis tavasztól őszig, a reménység és növekedés színe, és ott csodálkoztunk azon, hogy ragyog ránk a napsütés, és jönnek a felhők, és énekelnek a madarak, és igazi nyári illat van. Tehát ennél nincs szebb templom. A kölni dóm és a római Szent Péter bazilika elbújhat egy erdei tisztásnak a szépsége mellett, vagy mögött, ahol a Teremtő Isten alkotásában vagyunk. Tehát a kereszténység így születik meg egy folyóparton, és nyílik ki nem csak emberek szíve, de emberek otthona is, és indul el a kereszténység. Talán még, ha a folyópartot annyit emlegettem, az első Zsoltárt hadd idézem emlékezetében azoknak, akik jól ismerik a Zsoltárokat, a folyó mellé ültetett fa, fantasztikus, és a szép bibliai kép. Menjünk egy kicsikét tovább, mert az események is pörögnek tovább. Nem kell talán felolvastom, mert tudjuk, hogy pillanatokon belül vége van az idillikus sikertörténetnek. Tudjuk, jön a konfrontáció. Tudjuk, ahol megszólal az evangélium, megjelenik a másik fél is a pályán. Megjelenik egy olyan szerencsétlen szolga, aki jóslással, jövendő mondással keres pénzt a gazdáják, tehát egy rabszolgáról van tulajdonképpen szó, akiből ezt a babonás lelket Pál az evangélium szavával kiűzi. Tehát már is szikrázik a feszültség az evangélium és a pogány kultuszok között. Sőt, még tovább megyek, már is megvan a nagy konfrontáció, nem egyszerűen az evangélium és a pogánság között, hanem az evangélium és az üzlet és a pénz és a mammon hatalma között. Mert itt arról van szó, hogy anyagi veszteség érte ezt a tulajt. Nem az zavarta, hogy itt az evangéliumot hirdetik, az valószínűleg nem érdekelte. Hanem az, hogy neki most nem lesz bevétele ebből a jósló, jövendő gondó rabszolgájából, és ma is, nem biztos, hogy ezt észreveszik Magyarországon a keresztények, ma is a legnagyobb ellensége a fogyasztói társadalomnak a kereszténység. Ezért viselnek el minket nagyon nehezen a médiában, hiába van sajtószabadság Magyarországon, nagyon nehezen viselnek el minket. Tudnék, a kereszténység önálló, gondolkodó emberekként látja Isten teremtményét, az embert. Aki egyedül Istentől függ, akit nem a reklámok határoznak, meg nem a divat, nem a korszellem, hanem egyedül az a bizonyos felső szál vezeték az, ami meghatároz minket. Persze, hogy ez egy totális ellentéte annak, amit szeretnének elérni, hogy konzumidiótává formálják az embereket, hogy csak azt egye, igye, amit a televízió elé tesz, és csak azt tartsa fontosnak, amit ott mutatnak neki. Tehát itt a kezdetén ott van ez a feszültség, hát akkor azt gondoljuk, hogy ma, amikor a vadkapitalizmus lombol, akkor könnyebb lesz a helyzet. Ma is, igen, a kereszténység legalább olyan ellensége a kapitalizmusnak, mint amilyen volt a kommunizmusnak. Legalább olyan ellensége. Mert a kapitalizmus lényege, hogy gázolj rá a másikra, zsákmányolt ki, állj rá a hullájára, és legyél te a világ ura és a leggazdagabb ember. Tehát nehogy azt higgyük, hogy azért, mert lebomlott a vasfüggöny, és magunk mögött van a kommunista diktatúra, most már a keresztény Európában. Ez a legnagyobb csalódás volt. Sokan azt hitték, hogy ha kinyílik a vasfüggöny, átmenjünk oda, ahol mindenki halálujázni fog. És átmentünk, és mit találtunk? Bécsbe, sliptizbát és kurtizánokat és csomó minden. Ami most már itt van Magyarországon, nem kell átmenni. Tehát egész egyszerűen arról van szó, hogy egy hamis világban éltünk itt, és azt gondoltuk, hogy ja, most jön a rendszerváltás, és akkor lett belőle gengszterváltás, ahogy szokták mondani, és akkor rájöttünk arra, hogy semmi se változott. Ugyanazokkal a küzdelmekkel kell ma is szembesülni nekünk, mint Páléknak. Pogánság, babonaság, különböző sötét praktikák, amikkel itt rögtön szembesülnek, és a következmény sem marad el, ott vannak a börtönben. A kereszt Európában először a Filippi börtön ablakán jelenik meg. Nem ilyen szép faragott keresztek jelentek meg, nem. A kereszt ott jelenik meg a Filippi börtön ablakon. És ami fantasztikus, hogy Pálék teljesen nyitottan fogadják ezt a helyzetet. Hát mert ők Krisztust követik. Neki megmondta a mester, hogy nem lehet a tanítványnak könnyebb, külön dolga, mint a mesternek volt. Nem arról van szó, hogy mennek tiltakozni az ombudsmanhoz, hogy hát szólásszabadságban, amiket bezártak, ügyvédet kérek, televízió, vizsgálják ki. Nem. Mit csinálnak a börtönben? Elkezdenek énekelni. Elkezdenek ott, a rács mögött, a rács keresztje mögött ugyancsak Istenről tanúskodni. És ott a következmény, mindenki ismeri, a börtön megnyílik, de ennél sokkal nagyobb csoda, hogy a börtönőr, a fizetett pribék se tud ellenállni az evangélium hatalmának. Na így indul a kereszténység. És azért ugye erre érdemes visszagondolni. Az olyan, amikor az ember előveszi öreg fejjel a fotóalbumot, és megnézi, hú, milyen klassz rác voltam én 30 évvel ezelőtt, milyen csinos nő voltam, hú, kár is a tükörbe nézni, mi lett belőlem. Na most, ami a kozmetika se tud elérni, azt az Úristen el tudja érni, hogy a kereszténység, ha nem is visszafiatalodjék, de visszatérjen ehhez a forráshoz, ahonnan elindultunk. És azért jó, hogy a négy evangélium után oda tették, oda kötötték nekünk, hála Lukács orvosnak, hogy tudta, hogy kell nekünk ez a gyógyító emlékezés. Hogy 2000 év múlva is tudjuk azt, hogy honnan indultunk el, és vállaljuk ma is, hogy nincs más esély, és nincs más remény a világ számára, mint Krisztusra hagyni magunkat, kinyitni a fület, meghallani a segélykiáltást, az isteni lélek vezetését, az erőszeretet józanságának a vezetését, megnyitni a szívet, megnyitni a templomokat, így fölfelé, ahogy ez a természet katedrális képe mutatja, megnyitni az otthonokat, és nyitottá válni, ha kell, a mártírumra is. Nem keresni, mi nem szenvedni akarunk. Aki szenvedni akar, az menjen Indiába fakírnak, vagy mit tudom én, valamelyik ilyen mazoista keleti vallást választ. A kereszténység nem arról szól, hogy szenvedni kell. Jézus akart szenvedni. Jézus minden porcikájával tiltakozott, uram, ha lehet, akkor ne. Hát egy egészséges, normális ember volt. Hát ki szereti azt a tenyerébe szögeket tenni? Kereszténység nem a szenvedést reklámozza, de nagyon jól tudja azt is, hogy kereszt nélkül nincs korona. Lehet olyan helyzet, olyan történelmi helyzet, amikor esetleg a keresztet csak a cella ablakán látja valaki. Én azt kívánom mindenkinek most itt az indulásnál, hogy talán merjünk visszarepülni így 2000 évet, és induljunk innen. Innen Filippiből, mert ugyanaz a lélek, ugyanaz az evangélium, ugyanaz a tűz a mi szívünkbe is beköltözhet, sőt, hiszem és remélem, hogy sokunknál ott is van, talán a hamu alatt, de most azért jöttünk ide, hogy ne az olimpiai láng, hanem az evangélium lángja lobbanjon föl, és azt tudjuk majd sokaknak továbbadni. Ezért imádkozzunk most. Istenünk, köszönjük a kezdetet, amelyet persze nem szeretnénk idealizálni, hisz ez a csodálatos könyv, az apostolok cselekedetei őszintén szól az első keresztények nyomorúságáról, bukásáról is, Anániásról, Szafíráról, és sok egyéb nyomorúságról, amiről olvashattunk az elmúlt hetekben. De azt is látjuk és érezzük, hogy akik hozzád kiáltottak segítségért, azok akkor is, és hisszük, hogy ma is választ kapnak tőled. Ahogy kérdeztük itt az elején, az énekben, hogy miért vagyunk mi sokszor izetlen halom, miért vagyunk árnyék, miért takarjuk el az arcunkat, ezekre a kérdésekre köszönjük, hogy választ kaphattunk ebből az igéből. Kérünk, tégy minket újra feléd nyitott tanítványaiddá, apostolaiddá, gyermekeiddé, akik egy szívvel, egy lélekkel, bizalommal így szólíthatnak most együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nyugodjon meg rajtad az Atya áldása, aki teremtünk, gondviselünk és életünk forrása. Nyugodjon meg rajtad a Fiú áldása, aki megváltunk, testvérünk és békességünk forrása. Nyugodjék meg rajtad a Szentlélek áldása, aki vigasztalunk, pártfogunk és minden örömünk forrása. Így áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. És akkor most a Súlyog dallam szólaljon meg az esti szöveggel is, a 127-es, ez nem akar altató ének lenni. Érdemes nagyon a szövegre odafigyelni, ezt azért mondom, mert én is később fedeztem föl, hogy Dóka Zoltán milyen nagyszerűen helyezi el az utolsó sorokba azt, hogy mi mindent várhatunk mi Krisztustól. Takarjon be Jézus hűséges kezed, oldozzon fel Jézus irgalmas kezed, vezesse Jézus szerető kezed, hadd lássam a mennyben örök fényedet, figyeljünk ezekre a csattanókra.